Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenătura. Itt a Bukaresti Rádió, Románia. Egy órás magyar nyelvű műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
Espresso. Hétvégi zenés kávéház.
A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Kolozsvártól 13 kilométerre, a Cifra Kalotaszeg szélén, Mérában, javában zajlik Erdély első világzenei csűrfesztiválja, amely ma és holnap még tárt kapukkal, jó zenékkel, kiváló előadókkal várja a nép- és világzene kedvelőit. Ahogyan erről múlt szombati műsorunkban is beszámoltunk, a Mérában zajló világzene fesztivál alapkoncepcióját a város és a falusi csűr, a könnyű zene és a népzene, a trendi és a hagyományos, vagy a nemzetközi és a lokális között húzódó kontraszt és ezek találkozása képezi. A csűrszínpadon olyan nemzetközileg elismert zenészek léptek, illetve lépnek fel, mint Herzko Ágnes, a Buda Folk Band, a Tárkányművek, Nikola Parov, vagy a Csík János és Lakatos Róbert hegedűművészek alapította Essencia. A napi programokat természetesen hajnalig tartó táncház zárja, vendégmuzsikusokkal és a kiváló helyi zenészekkel, köztük elég említeni csak ifjú Fodor Netti Sándort. Addig is úgy szeretlek, énekli és zenéli a Tárkányművek.
Simít a kezed, úgy szeretlek, úgy összecsiszolódva, mintha egyszer már együtt megöregedtünk volna, úgy szeretlek, víz a medret, úgy szeretlek, tűz az ágat, úgy imádlak.
Mother vaskos padlóról úgy tőled föl kiömlött életemet, olyan puhán, mint a nyát, az avó kisgyermek, mint hajnal a harmatot, úgy szeretlek, nap az eget. Úgy szeretlek, úgy összecsiszolódva, mintha egyszer már együtt megöregedtünk volna. Úgy szeretlek, víz a medret. Úgy szeretlek, tűz az ágat. Úgy imádlak.
Interjú ma szintén zenész, azaz vendégünk Bajosz Gábor, a Fun Corporation együttes dobosa és vezetője. A mérai hangulattól látszólag távolálló műfajban remek a Funk Corporation, de a távolság mégsem olyan nagy. Ez a mára már ismert és közkedvelt erdélyi együttes nem idegenkedik a népi zene elemeinek használatától, sőt, tudatosan használják és népszerűsítik az erdélyi zenét, legyen az magyar, román, cigány vagy bármilyen eredetű. Bajusz Gáborral néhány évvel ezelőtt beszélgettem, de szerencsére a Funk Corporation azóta is talpon és együtt van. Ma este éppen Magyarországon, Talián Dörögdön, az Eleven Kertben, vagyis a Művészetek Völgye 26. kiadásán lépnek fel. A következő közel egy órában szóljon tehát a funk és meséljen a dobos. Tartsanak velünk! Bajusz Gábor a Fun Corporation együttes dobosa és vezetője, de más együttesekben is dobol. Ugyanakkor filozófiát tanult, egy darabig filozófusnak készült, jelen pillanatban a Fun Corporation együttes vezetése mellett az Erdélyi Múzeum Egyesületnél dolgozik gondokként, illetve, ahogy ő fogalmazott, mindenesként. A vele készített interjúban szó lesz zenéről, erdélyiségről, dobról, dobolásról, életutakról, iskolákról, és úgy általában művész sorsokról. Köszöntöm a heti interjú vendégét, Bajusz Gábor zenészt, akit én azért nevezek zenésznek, mert annak ismertem meg. A Fun Corporation nevű együttesnek vagy a dobosa, de úgy láttam, hogy egyéb együttesekben is aktiválsz. Nyilván az első kérdés a legblődebb, hogy hogy lett belőle dobos.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat. Igen, többek között a Fun Corporation együttesnek vagyok a dobosa. És nagyon egyszerű válaszom van erre a blőd kérdésre. Nem szerettem gyakorolni semmilyen hangszeren, ezért lettem dobos. Úgyhogy minden dobos viccet el lehet rajtam sütni, mert ez így történt. Eredetileg furujázni tanultam nagyon kicsi koromban, aztán zongorázni, és aztán újból furujázni, mert kitaláltam, hogy trombitás leszek, és akkor valamilyen nagyon okos népi sulis tanár kitalálta, hogy először furujázni kéne. Utólag megtudtam, hogy ez így nem igaz, mert hogy a két hangszert egészen másképp kezelik. Na de hogy kicsi lévén fejlődjön a tüdőm és a fúvás technikám, menjek furujázni. Két évig furujáztam, és a furuja tanárom, aki egy gépészmérnökből autodidakta módon avanzsált gitártanár volt. Na hát a furuja tanáromnak a termében volt egy szedett-vetett dobszerkó, és én már akkor, amikor jártam hozzá órára, amúgy egy nagyon jófülű és fantasztikus zenész volt. Ez Zilahon történik. Egy fantasztikus zenész, aki maga tanult meg gitározni, de mondom úgy, hogy gyárban dolgozott gépészmérnökként, legalábbis a kommunizmusban még igen. Én már akkor otthon az első kazettáimra dobolgattam párnákon, meg füzeteimen, meg amin lehetett, és én azt gondoltam, hogy a dob az csak úgy egyszerűen leül az ember és üti, és nem kell gyakorolni, és mindig untam mindenen gyakorolni, és akkor megkérdeztem, hogy nem lehetne inkább dobolni. De hogy nem. Ő bár ugye nem dobos, de hát furja tanása nagyon volt, de a zeneelméletet azt vágta, s a ritmikát értette, úgyhogy az alapokat meg tudta nekem mutatni, viszont rájöttem nagyon hamar, hogy van olyan, hogy dobkotta, amit kéne olvasni, rengeteget kéne gyakorolni, sőt, talán többet, mint... Hát nem azt mondom, hogy többet, mint bármilyen hangszeren, de a dobon nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, főleg azért, mert az embernek legalább 4 végtagja kell működjön, és függetlenül egymástól. Na, úgyhogy én így lettem igazából dobos, aztán persze ott volt az első együttesem is Zilahon, tömbházba laktam, ezért ott nem nagyon lehetett dobolni, dobom se volt. Érdekes volt ez az egész sztori. Ha jól emlékszem, 8-at végeztem, tehát 9-ben menvén akkor találtam rá egy együttesre, akik dobost kerestek, és akkor a licista éveimet nagyjából végig zenéltem velük. A próbák voltak számomra gyakorlás is, akkor nem is fejlődtem nagyon sokat ebből a hangszerből, de a lényeg, hogy így lettem dobos, igen, lustaságból lettem dobos.
Bye.
2011-ben Kolozsváron alakult Funk Corporation együttesről a következőket kell tudni. Annak ellenére, hogy relatív fiatal az együttes, már több mint 100 koncertet adott erdélyszerte kis kávézóktól elegészen nagyobb fesztiválokig. 2012. májusában megnyerték a média befutó énekzene kategória fődíját. Ugyanazon év augusztusában nagy sikerű koncertet adtak a Félsziget Fesztiválon. Novemberben lettek a TIMAF fődíjasai, és ugyanazon év decemberében már a Heaven Street 7 előzenekaraként láthatta őket a közönség. 2013. áprilisában jelölték az együttest a Transylvanian Music Awards zenei díj tavalyi legjobb élő koncert kategóriájában. Májusban a Napoka Music Eventsen a Suje Paparude és a Kompakt előzenekaraként léptek fel. Jelen voltak a Félsziget Fesztiválon, a bukaresti Poiana Urbana Fesztiválon, a kolozsvári Magyar Napokon is. Az együttes titka állítólag a funky groove-ok, tökös basszus, igazán különleges vokál, finoman fűszerezett népzenei elemek, borsós fúvósok, egy kis jazzel, skával, regivel megbolondítva. A Fun Corporation együttes tagjai.
Horváth Hanna énekel, Halmen József gitározik, Szántó Lóránd ő, aki basszus gitározik és néha hegedül, Sándor Lackó ő klarinétozik és néha basszus gitározik, és van Túros Tamás, aki harsonázik.
Műsorunkat a Fun Corporation együttes dalaival illusztráltuk.
Thank you. van egy közhely, amit el szoktak mondani, hogy minden együttesben a dobos a főnök tulajdonképpen. Ez igaz vagy nem igaz? Te, mint dobos, erről mit mondasz?
Mivel én nem vagyok tanult zenész, ezért csak azoknak a szaván tudok elindulni, akik azok és dobosok, és nyilván az internettel, a YouTube-bal, különböző szociális médiákkal rengeteg interjút lehet látni olyan zenészekkel, akikkel amúgy az ember nem találkozhatna. Nagyon érdekes, hogy rengeteg dobos producer is például, és nagyon jó producerek a dobosok. Ezt nem tudom pontosan, hogy miért van így, lehet, hogy a dobosok agya egy picit másképp működik, mint a többi zenészét. Persze ezek a dobosok általában tudnak egy vagy több más hangszeren is nagyon jól játszani, de amúgy én nem tapasztaltam föltétlenül ezt, hogy a dobos a főnök egy együttesbe, bár a Fan Corporationben úgy tűnik, hogy én vagyok a főnök, de a többi együttesben, ahol még zenélek, nem. Van egy ilyen szálló, igen, hogy minden együttes annyira jó, amennyire a dobos a jó, és ez nagyon igaz. Az biztos, hogy a ritmus tartásán, a tempó tartásán kívül, ha az a dobos nagyon jó ízűen dobol, vagy egy nagyon jó, hát angolul úgy nevezik, hogy groove-ja van a dobosnak, ami nem csak ritmus, hanem lüktetés inkább, egy ritmus lüktetése. Hogyha ezt nagyon jól tudja csinálni, akkor tényleg fantasztikusan tud szólni egy együttes. Ebben nagy igazság van. A többi zenész zeneileg legalábbis mindig a dobosra fekszik rá. Őt követi, és szóló hangszeresek akkor tudnak igazán kibontakozni, ha egy nagyon stabil alapot ad nekik a dobos, és velük együtt a basszusgitáros, amelyik ugyanolyan ritmus hangszer is, mint dallamos hangszer. Hogyha nagyon jó az alap, akkor nagyon nagy biztonságot éreznek a szóló hangszeresek, és akkor tudnak igazán megnyilvánulni. Hogyha nem, akkor elég nehéz nekik is. És nyilván a dob a leghangosabb hangszer, azt mindig hallod. Ha ott valamit elrontasz, vagy valamit rosszul csinálsz, azt nem lehet eldugni.
Mielőtt megkérdezném, hogy milyen együttesekben dobolsz, hogy ez egyáltalán hogy jött össze, muszáj megkérdezem, hogy akkor mit tanultál, vagy mire készültél, hogy mi lesz belőled? Vagy mit akartak a szüleid, hogy mi legyen belőled?
A szüleim nem kifejezetten akartak semmit. Ilyen értelemben nagyon hálás lehetek a szüleimnek. Nem csak én, a testvéreim is, három testvére van. Az egyetlen bajuk csak az volt, hogyha nem találtuk az utunkat. Nem az volt, hogy mit válasszunk. Általában támogattak még a nagy hülyeségeinkbe is. Lehet, hogy az elején csak eltűrték, mint a dobolásomat. Viszont a családunkban a zene jelen volt. Édesanyám is zongorázott, annak idején kórusba énekelt, aztán mi is ugyanígy. Ő értette, hogy ez miről szól, és neki ez nagyon fontos volt, hogy mi mindannyian valamilyen hangszeren tanuljunk. Nyilván a dob ez nem feltétlenül egy dallamos hangszer, lehet, hogy ez nem tetszett nekik annyira, főleg, hogy annak idején, ha én doboltam, akkor az összes szomszéd dobolt a fűtőtesten, hogy ha lehet, akkor hagyjam már abba, én visszadoboltam nekik. Édesapám is ütötte a falat, amikor aludt volna szegény délután. A lényeg az, hogy nem szóltak bele abba, hogy mi legyek, azt látták, hogy esetleg mibe vagyok jobb. És érdekesen alakult talán az életem ilyen szempontból, mert hát ilyen számítógép buzi lettem 8. végére, és akkor nyilvánvaló volt, hogy hát menjek informatika osztályba. Ott is végeztem intenzív info osztályt, amit valójában a számítógépeket mai napig is szeretem, bütyköltük őket, akkor értettük nagyon jól, hogy miről szól ez a dolog, de a matek az nagyon nem ment. Ez a része abszolút nem ment, és a programozás is úgy, ahogy. Igazából nem tudom, hogy mit szerettem annyira a számítógépekbe, de ez a technika rész engem mindig érdekelt, de annyira sem a fizika, hogy valamilyen mérnök legyek, az nem fogott meg. Lehet, hogy a játszás a számítógépen ez volt az izgalmas, nem tudom. De ezen kívül inkább humán beállítottságú vagyok, úgyhogy utána én elvégeztem a licit, azt gondoltam, hogy hát nem lehet az, hogy csak reál tantárgyakkal foglalkozzak, kitaláltam, hogy akkor én két egyetemet fogok elvégezni, egy humánt és egy reált egyszerre, vagy egymás után, mindegy, de hogy én a humán tantárgyat nagyon fontosnak tartottam. Ebből az lett, hogy az infoegyetemre nem vettek fel, és kézen között a sok technikai reál dolog között én bejutottam a filozófiára, és ezt végeztem el. Mai napig se végeztem semmilyen reál szakot, és nem is tervezek, és még mesteriztem is ott. Hú, annak egy olyan szép neve volt, hogy kommunikáció és az interkulturalitás filozófiái. Hát nem szólt erről, de az nagyon jó volt viszont. Tehát én annak idején, mikor végeztem a filozófiát, konkrétan az államvizsgán nagyon nagyot csalódtam a tanárok egy részébe. Úgy álltak hozzá bizonyos diákokhoz és bizonyos témákhoz, ami számomra egyrészt felháborító volt, másrészt egy általam bölcsnek tartott egy-két tanár, aki nagyon személyesen és nagyon csúnyán kötött bele bizonyos emberekbe akkor, azért, mert mondjuk nem értett egyet. Témaválasztása valaki például a kereszténység vagy az Istenről értekezett, és akkor az illető tanár abszolút nem értette, hogy egy filozófus hogyan gond okozhat Isten. Tehát, hogy egyáltalán ez hogy jön be, hogy Isten, mert ez milyen elmaradó gondolkodás. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy nem a technikai dolgokba, nem a fogalmazásba, nem a logikus és gondolatmenetekbe kötöttek bele, hanem egy abszolút olyan személyes dologba, amiben én személy szerint nagyon felháborodtam, hogy lehet valaki ilyen kicsinyes, mikor filozófiával foglalkozik. Akkor nagyon-nagyon mérges voltam, és bár ők nagyon szerették volna nyilván a helyek betöltése miatt, hogy többek között én is mesterizzek, de akkor esküdöztem mindenre, hogy én már pedig itt a filozófia egyetemen ezekkel a tanárokkal én nem fogom ezt megtenni. Aztán csak meggyőzött az egyik tanár, hogy menjek, aminek nagyon örülök, mert ez a hangzatos cím, ez becsapott mindenkit, főleg azokat, akik kommunikációt végeztek, vagy hasonló dolgokat, és abszolút nem volt semmi közük a filozófiához. És ezek az emberek mesterképzőn nagyon sok alapfogalmat, filozófiai értekezésnek bizonyos részeit nem értették, mert nem foglalkoztak ilyesmivel. Ezért a tanárok saját elmondások szerint piaci nyelvre le kellett fordítsák, és lásd csodát, megértettem én is egy csomó mindent, amit azelőtt 4 év alatt a filozófia egyetemen nem értettem meg. 2 évig kitartottam mondjuk az általános tudásod és műveltséged, de a 2 év után már megkezdődött ugye az a dolog, hogy elkezdett látszani, hogy ki az, aki nagyon beleveti magát, ki az, aki olvas, és ki az, aki nem. És ettől annyira megijedtem, hogy nem tudtam, hogyha valami kérdésem van, most azért nem értem, mert nem tanultam meg, mert nem olvastam, nem néztem utána, vagy mert tényleg jogos lenne ez a kérdés. És ettől nem csak én, az egész évfolyam tulajdonképpen begubózott, mert nem voltunk valami éltanulók, mint ahogy rájöhettél ebből a kis előadásból. Én nem tudtam seggelni a könyvtárakban. A kocsma filozófiát szerettük, de ezt, hogy könyvtárban seggeljünk, nem nagyon. Az évfolyam begubózott, és ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövethettem volna, hogy többet nem kérdeztem. Mert féltem attól, hogy akkor kiderül, hogy a tudatlanságom. És ez a mesterképzőn szerencsére feloldódott, pont azért, mert nála filozófiában járatlanabbak elkezdtek kérdezni, és akkor rájöttem, hogy nagyon sok kérdésem nekem is jogos lenne, és akkor elkezdtem kérdezni, attól függetlenül, hogy esetleg megszívhattam volna, hogy kiderül, hogy na Gábor, te megint nem olvastad el a feladott könyvészetet. Az alatt az 1 év mesteri alatt sokkal többet tanultam mindenféléről, mint talán 4 év alatt. Nem bánom, hogy ezt elvégeztem, de egyáltalán, hogy filozófiával foglalkoztam. Van egy gondolat menet minden filozófia értekezésbe, és még ha nem is érted konkrétan az egész szöveget, akarva akaratlanul rád ragad, elkezded sokkal jobban összegezni a dolgokat a fejedbe, érted a szövegeket sokkal könnyebben, viták alatt hamar rá tud jönni az ember, hogy miről is van szó. Adott egy érdekes logikai gondolkodást az egész egyetem, de észrevétlenül. És ez nagyon sokszor előjött, olyan emberekkel beszélgetve, akik nem foglalkoztak filozófiával, ami nekem nagyon hasznos volt. Sokkal analitikusabban és sokkal gyorsabban át tudtam látni bármilyen problémát, illetve a fontos dolgokat mindig ki tudtam emelni, nem csak szövegekből, hanem egyáltalán különböző élethelyzetekből. Plusz, hogy bármi lehetsz, tehát filozófia egyetemet elvégzed, annyira nem ad a kezedbe semmilyen szakmát, hogy mindenhez kell érts, hogy meg tudj élni.
Me. I bet he's got no art. I bet his eyes will never see what's really going on in my heart. But this story ends right here, love. I've been moving forward, not giving it up. Swimming through the danger without my fear. Cause lately, I've been keeping it real. Dark in the time when I found myself. I was free from the devils inside my head. He showed up, I have found you. What a beautiful vibe he danced to. Whoa, 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 no conversation. Oh, 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 oh. Feeling your sensation. Boom, check, boom, check, boom, check, boom. You need to reassure me. Boom, check, boom, check, boom, check, boom. You need to reassure me. Better take this ride together. Oh, oh, we're remembering. Like an earthquake blowing up all the states. You looked into my soul. Surprised for the first time in my life. I didn't know where to go. No, I didn't know where to go.
Említetted, hogy már 8. korodban beálltál egy együttesbe. Aztán ez hogy folytatódott? Mi volt ennek a következő lépése? Hogy jutottál el oda, ahol ma vagy? És hol vagy ma?
Jó kérdés. A legelső együttesem, mondhatnám a legsikeresebbnek is, még annak ellenére, hogy bár lehet a hallgatók nagy része nem ismeri a Fun Corporation együttest, ami lassan 3,5 éve létezik. Talán mondhatom azt, hogy van már egy kis szolid berajongó bázisa is, és elég jó együttessé vált itt Erdély szinten. Mégis az első együttes nyilván nagy nyomot hagyott bennem, mert az első. Tehát akkor abszolút nem tudtuk, mondjam így, a zenei életnek a sarát, vagy mit tudom én, mocskait, mi ezeket nem tudtuk, hogy maga a zene biznisz, ez miből áll. Mi csak zenélgettünk, és érdekes módon akkor Zilahon úgy látszik, hogy erre szükség volt, mert nagyon hirtelen megismert minket az egész város, és nagyon hirtelen sok ember jött a koncertjeinkre, és ilyen élményem nem volt soha, azóta sem. Tulajdonképpen feldolgozás együttes volt annak idején, amiket hallgattunk, tehát ilyen Bikini Republic, még Ossiánt is talán tankcsapdákat, de például én tankcsapdát akkor nem is hallottam életemben, csak próbán jött a gitáros, elmutogatta a számot, én már doboltam, amit doboltam, nem is ismertem az együttes, pedig már legalább 5 tankcsapda számot játszottunk a koncerteken. Én még mindig nem hallottam egy felvételt se. Ha jól emlékszem, internet nem volt akkor, de a gitáros srác írt egy pár saját dalt is. Nagy része magyarul volt, és már a második koncerten az egyik dalt üvöltött a tömeg, de tényleg, én nem tudom hogy. És nagyon sok barátja volt a gitárosnak, az biztos a városban, lehet, hogy megszerezték a szöveget, én nem tudom, hogy csinálták, és nem volt sok koncertünk. Összesen talán 5 koncertünk volt valami 2 év alatt, és tényleg, tehát ez fantasztikus, most a tömeg, hát ez olyan 200-300 ember. Akkor nekünk ez óriási dolog volt, és mondom, hogy azóta se volt ilyen élményem, hogy egy saját dalunkat, amihez én is hozzájárultam, üvöltsék és kérjék. És ez nagyon magány volt, ez nagyon élveztem, és nagyon tetszett. Egyszerűen lett vége, én egy évvel kisebb voltam, mint a többiek, ők végzősök lettek, és azt mondták, hogy kell tanulni, és nem folytatják az együttest, úgyhogy ez leáll, és akkor kb. Volt egy ilyen jó éves szünet, aztán én is felkerültem Kolozsváron. Kolozsváron, ha jól emlékszem, első éves koromban én megpróbáltam mindent megtenni, hogy valami együttesbe belekerüljek. Emlékszem, hogy a piacában nézegettem a hirdetéseket. Akkor még volt ilyen hirdetés is benne, hogy dobost keresnek itt ott. Csomó emberre megismerkedtem, talán másodévesen lett végre valahogy egy együttesem, és aztán azóta elég sok, hála Istennek, elég sok zenekarban megfordultam, jobbakban, rosszabbakban, nem mindegyiket szerettem. Nagyon sok zenészt megismertem, mindennel így van. Ha valami elkezdesz foglalkozni, megismered azokat az embereket, akik még ezzel foglalkoznak, és hogyha ők is tudnak rólad, akkor előbb-utóbb elhívnak egy-két közös zenélésre. A Fun Corporation együttes az egy picit másképp alakult. Annak volt egy előzménye, volt még egy formáció. Vásárhelyen működött, és az volt a neve, hogy The Alternate Fun Project, amiben a nagy része az együttesnek benne volt, vagyis az alapemberek, a gitáros és a basszusgitáros benne voltak. Nekik Vásárhelyen volt egy koncertjük, ahova a dobosuk nem tudott elmenni, és akkor engem felhívtak, hogy menjek én velük. És utána, amikor feljöttek Kolozsvárra, a dobosuk akkor nem jött, és akkor természetes volt, hogy akkor hívjanak engem. Az énekesnő is más lett. Azt hiszem, hogy az első 2 vagy 3 koncertet még ez a The Alternate Fun Project címen tartottuk, és utána aztán meg is változtattuk a nevet erre, hogy Fun Corporation. Ha jól emlékszem, 2011 október vagy novemberében történt, hogy ez az együttes így összeállt. Rá pár hónapra jött még a harsonás srác, és azóta mind ugyanaz.
Ez alatt a mondjuk szűk 4 év alatt azért elég ismertek lettetek. Turnéztatok, több helyen felléptetek azért nagyobb fesztiválokon is. Ez milyen munkát igényel? Hogyan lehet eljutni egy ilyen fesztiválra? Be kell nevezni, vagy ez hogy történt a ti esetetekben?
Zeneiparról nem tudok nagyon sokat, de még így is rengeteget tudnék mesélni. A romániai zeneipar, ezen belül az erdélyi zeneipar, ha egyáltalán erről beszélhetünk, szerintem nem beszélhetünk erről. Hát az legjobb indulattal is gyerekcipőbe jár a világon történő zeneiparral szemben. Nyilván itt más szabályok működnek, mint mondjuk külföldön, vagy az olyan együtteseknél, amit esetleg az emberek a tévében láthatnak, akár interjúkon, akár különböző önéletrajzi filmekben. Mi nem gondoltuk azt, hogy ez az együttes eddig fog tartani, mi nem gondoltunk semmit igazából. Összeültünk, nagyon tetszettek a számok, nagyon tetszettek az emberek, vagány volt ez az érzés, elkezdtük, és azt nyilván kell koncertezni, egy-két helyről tudtunk, és azokat felhívtam. Tehát ez így kezdődött el, felhívtam, ezek vagyunk, ezt játsszuk, mennénk zenélni. Nem tudom hogyan, nagyon könnyen kaptunk koncerteket akkor. 2011-2012-ben, azt hiszem eltelt egy fél év, és mi még Kolozsváron nem is játszottunk, már az országban több városban is játszottunk. De időszakos dolog ez, tehát van, amikor, ha már egy kicsit ismert van, hívnak, de például most volt egy ilyen nehezebb időszakunk, több koncertet vissza kellett mondjunk, és ez visszajött nyilván, és most elkezdtem újra telefonálgatni. Furcsa módon, 2014 végén, annyi év zene után, nagyon nehezen tudtam egy-két koncertet összekapálni. Sok munkát igényel, a próbákon, és a mondjam úgy, a produkción kívül is, de ami legfontosabb, az itt is talán a következetesség. És hogy ráérezz arra, hogy melyik hely az, ahol téged szeretnének. Melyik hely neked való, és te melyik helynek vagy való. És ez nem a méretekről szól, hanem maga a hangulatáról, közönségről, aki odajár. És akkor nyilván ezeket felhívni, minél előnyösebb feltételeket kiharcolni, de ha nem is, akkor is mindent megtenni, hogy minél több helyen mutogass magad. Ez nálunk nagyon látszott. Az első három koncertünk Nagybányán volt. És az első alkalomkor 40-en jöttek, a második 80-an, és a harmadikon, mit tudom, 160-an. Tehát, hogy ez abszolút működik, az emberek emlékeznek. Ez nagyon kellemes meglepetés volt, és az is, hogy fél év zenélés után olyan emberek hívtak fel, és olyan helyekről, hogy fogalmam se volt, hogy honnan lehet meg a számom neki, honnan ismerheti az együttest, és elkezdtek jönni a koncert meghívások is. Fesztiválra nehezebb, fesztiválokat általában megint mi kerestük meg, például a Félsziget Fesztiválra mi kerestük meg őket. Persze előzetesen már ismertem jó pár szervezőt, és akkor nem volt nagyon nehéz eljutni ahhoz az emberhez, akitől ezt meg kell kérdezni. Akkor megszervezték a médiabefutót is abban az évben, amit meg is nyertünk egy másik együttessel együtt. Az is nagyon sokat segített, főleg a magyar közösség megismeri ezt az együttest. Ugyanúgy a román közönség is nagyon, bárhol zenéltünk, nagyon pozitívan fogadták. Könnyű olyan közönségnek játszani, akik hálásak. Akiket nem érdekel, amit csinálsz, és nem is nagyon szeretik, azoknak igazán kihívás játszani, és ott lehet a legtöbbet tanulni is erről, hogy egyáltalán hogy kommunikálj az emberekkel, a közönséggel, azokkal, akik hallgatnak. Talán mondhatom azt, hogy elég ismertek lettünk. Hát most már van egy pár sajáddal is, de úgy még nem az igazi. Mi se értünk meg még teljesen annyira, hogy nagyon komoly dalokat tudjunk írni.
Abba a problémába ütköztek, hogy a megélhetés miatt egyszerűen szétesik a banda. Már nincsen idejük együtt gyakorolni, és emiatt egy együttes mondjuk tönkre tud menni egy idő után. Te hogy látod, hogy mi kellene ahhoz, hogy fent tudjon egy együttes maradni hosszú távon? Mi lenne az ideális feltétele, vagy az elérhető feltételek melyek lennének?
Bajusz Gábort, a Fun Corporation együttes dobosát, vezetőjét hallják.
Ez a megélhetés a zenéből minden művésznek dilemmája ez. Az a helyzet, hogy nagyon sokan vannak, akik szeretnek zenélni, de elég kevesen vannak, akik zenészek. És ezt a zenészséget, ezt nem technikai tudásra értem, nem arra, hogy mennyire birtokolja tulajdonképpen a hangszerét, de ez minden művészre ugyanígy érvényes. Rengeteg olyan embert ismerek, akik képzőművészetet végeztek, vagy úgy tartják magukat, hogy ők képzőművészek, de szabad idejükben egy szobrot meg nem csinálnak. Nem festenek, nem írnak. Ha valaki zenész, és én ilyen éppen annak tartom magam. Én nem félek attól, hogy 80 évesen, ha megérem azt a kort, nem fog zenélni, de fogok. Valószínű nem ebbe az együttesbe, lehet, hogy semmilyen együttesbe, de nálam ez nem is így tevődik fel ez a kérdés, hogy én döntsek. Ez ugyanúgy része az életemnek, mint bármi más. Nem vagyok az a zenész, aki tényleg minden nap a zenével foglalkozzon, viszont elég sokat foglalkozom vele, és még mindig nem vagyok az a zenész, aki egész nap gyakoroljon, tehát az pláne nem vagyok. De úgy gondolom, hogy még ha választasz is munkahelyet, és ha teljesen másból is élsz meg, aki egyszer művész, ő ezt csinálja, vagy komolyan gondolja, vagy ez jön belőle, szerintem akkor otthon is szobrászkodik, otthon is ír, otthon is fest, munkája után fest, hétvégén fest, akkor, amikor éppen gondolja. Én igazából ezt nem is értem. Nagyon sok olyan zenész ismerősöm van, ami megházasodott, kész, pak, vége. Mert a gyerek, mert más prioritás, stb. Stb. Én ezt zárójelben hozzáteszem még, nem értem. Lehet, hogy meg fogom érteni, hogy ez miről szól, viszont ismerek olyan zenészeket is, aki konkrétan például a saját testvér esküvőjén nem vett részt, mert koncertezett. Ez egy másik véglet, de ő azt mondta, hogy ez az élete, ez ő, és kész. Lehet, hogy a saját esküvőjén se fog részt venni, de örülne, ha mindenki ünnepelne. Ha így állsz hozzá, vagy így éled az életedet, akkor nyilván olyan emberek vesznek körül, akik ezt meg fogják tudni érteni, gondolom, hogy olyan társat is találsz magadnak, aki nem fog hisztizni azért, mert te megint koncertre jársz. Szerintem Romániában is meg lehet élni zenéből. Mi a Fun Corporation együttessel ott tartunk, és ezt minden, mondjam úgy, nálunk fiatalabb együttesnek, vagy kezdőbb együttesnek is mondhatom, hogy eljutottunk egy olyan szintre, ami nem volt nehéz, tehát nem ördöngősség ez, amikor az együttesünk előmenetelét saját magunk akadályozzuk, nem a körülmények. Érted? Ez nagyon érdekes. Mi mindig szittuk, hogy igen, mert a romániai helyzet meg, hogy nincs pénz meg, hogy itt az élő zenét nem fizetik meg, blablabla. Bla, bla. Zeneipar nincs meg. Ez mind igaz is egyben, de nem ez hátráltat minket, mert az utóbbi évek tapasztalata megmutatta, hogy de, van pénz, ja, hát nem annyi, mint nyugaton. Persze, hogy nem annyi, de hát nem is vagyunk ott. De van pénz, meg lehetne élni, belőle nyilván sokat kell ezért dolgozni, és lehet, hogy néha bohóckodni kell, és az is lehet, hogy nagyon sokszor kell egy olyan határon inogni, ami már-már átesetsz a ló másik oldalára, amikor eladod magad, és lesz belőled egy szórakoztató iparban dolgozó zenész, és tényleg azt húzod, amit kér a közönség, de néha ez is benne van a pakliban. Hívtak olyan interjúkra, olyan helyekre, olyan műsorokba, ahol semmi közünk nem volt hozzá. Szégyenítő volt, szerintem. De elmentünk, mert tudtuk, hogy ez bizonyos nézettséget ad nekünk, annak ellenére, hogyha nem az együttes következő lépését tartom szem előtt, akkor én nem mentem volna el oda magamtól. Tehát tényleg nem. Ez a lényeg, hogy van egy csomó olyan dolog, amit meg kell tennie, amit nem biztos, hogy az ember, amikor elkezd zenélni, akkor erre gondolt, vagy bevállalt volna. És talán nehéz is megtartani az integritásodat, tudod? Ebben az egészben, de mi még nem tartunk ott, hogy ez nagyon nagy veszély lenne számunkra. Viszont tényleg saját magunk akadályozzuk magunkat, és lehet, hogy nagyon sok művész életében ez igaz. De az együttesekben az a nehezebben együtt kell dolgozz azokkal az emberekkel, akikkel ott vagy. Ebben az együttesben hatan vagyunk, ami nagyon-nagyon nehéz, mert hat ember muszáj egy irányba húzzon. Hát és ez majdnem lehetetlen. Ha ezt mindenki felismeri, és esetleg elérkezik az az időszak, amikor az az áldott időszak, hogy mindenki tényleg ugyanazon a húron pendül, jön, de nem csak zeneileg, hanem felnőni ehhez a feladathoz, vagy éretnek lenni ahhoz, hogy beláss, de nagyon egyszerű dolgokról van szó, tehát tegyük fel koncerten le vagy felpakolni a színpadról. Tehát ha egy pakol, a többi szivarozik valahol a színpad háta mögött, ez már nagyon-nagyon visszahúzza az együttest, és ezt kell bírja az is, aki pakol, és kell bírja a másik is, hogy mindig leszidják, hogy ő miért nem pakol, és így tovább. Lehet, hogy egy picit könnyebb azoknak a művészeknek, akik egyedül dolgoznak, és ugye van az a másik közhely, fej, hogy az együttes olyan, mint egy házasság. Nagyon sok értelemben olyan, bár én nem tudom, milyen a házasság, de már van egy elképzelésemről. És nagyon érdekes az a tény is, hogy nagyon jól együtt tudtam zenélni olyan emberekkel, akiket amúgy emberileg ki nem állhatok. Sőt, sokszor azokkal tudtam a legjobban zenélni. Ez nem egy szerencsés helyzet, de általában nem tart sokáig, hosszú távon ezt nem lehet csinálni. Számomra mindig nagyon fontos volt az ember, akivel zenélek, nem pedig a zenész. Nem a zenei tudást néztem én soha egy együttesben, és ezt a dalokra is ugyanúgy. A zenében nem gondolom azt, hogy föltétlenül nagyon technikásnak kell lenni ahhoz, hogy jó dalokat írjon az ember. Teljesen mindegy, hogy technikásan, nem technikásan, nagyon profin vagy amatőrön, ha sikerül neked érzelmeket átadnod, az a bizonyos dal meg tudja szólítani azokat, akik hallgatják, akkor az pont úgy pont elég. És ilyen értelemben bármilyen zene jó lehet. Nyilván mindennek van egy alsó határa, van egy bizonyos szint, amire el kell jutni. Vannak mondjuk olyan előadók, akik híresek lettek még úgy is, hogy mai napig is hamisan énekelnek, de nem elterjedt ez azért. Soha nem ez érdekelt, és főleg egy együttes életében, ha együttesként működik, nem pedig arról van szó, hogy van egy szólista, vagy van egy művész, akit a többiek kísérnek, akkor nyilván ő a főnök, és ez egy nagyon könnyű műfaj is. Tehát ha van egy ilyen frontember, aki tudja, hogy mit akar, és megmondja mindenkinek, hogy kitől mit vár el, ilyen napszámos zenész vagy, akkor ez egy könnyű dolog. Vagy megfelelsz neki a feladatra, vagy nem. De egy együttesben nem teljesen így működik, még akkor is, ha minden együttesben van vezér alany, akkor sem így megy ez. Egy együttesben nagyon fontos az, hogy ki milyen ember, mennyire tudunk időt tölteni a zenén kívül is egymással. Barátok vagyunk, és ez nagyon ritka, tehát ez a másik dolog. Rengeteg problémánk van nekünk is a bandában, de több időben nagyon hangoztattam nekik, hogy gondolják meg, hogy nagyon ritka az, hogy így működjön hat ember együtt. Mondjuk felbomlik az együttes és elmész zenélni máshova, nem biztos, hogy nagyon könnyen fogsz találni. Bizonyára fogsz, tehát nem jelenti azt, hogy aztán soha többet másokkal nem tudsz jól együtt zenélni, de hogy nem. De szerintem ez egy nagy áldás ez, hogyha rátalálsz azokra az emberekre, akikkel megy a dolog. És nagyon-nagyon könnyű úgy zenélni. Minden fogaskerék összeáll és megy a szekér. Ez a fantasztikus érzés. Még annak ellenére is, hogy emberileg mindenki elég nyomorult, tudod? Még akkor is megy. Az emberek soha nem ülnek le és elgondolkozzanak azon, hogyha valami jól megy, az milyen értékes. Ezen nem gondolkoznak. Azon igen, hogyha valami szarul megy, akkor aztán szidják, s panaszkodnak, s minden, és soha nem gondolják azt, hogyha valami jól megy, és abba hagyják, akkor mit veszítenek. Úgyhogy ebbe az együttesbe ez sikerült, és azóta is ez nagyon jól működik. Hát Horváth Hanna énekel, Halmen József gitározik, Szántó Lóránd ő, aki basszus gitározik, és néha hegedül, Sándor Lackó klarinétozik, és néha basszus gitározik. És van Túros Tamás, aki harsonázik. Most ez a hatos fogat az egyik. Egyszer volt egy nagy vitánk, a Félszigeten játszottunk, és éjjel 4 körül jött valaki, hogy interjút csináljon velünk. Hát annak rendes módja szerint szét voltunk esve, és megkérdezte tőlünk, hogy szerintünk létezik-e olyan, hogy erdélyi magyar zene, vagy erdélyi magyar könnyűzene, vagy valami ilyesmi. És nem figyeltünk oda, hogy mit válaszolunk, mert mindenki el volt magával, és az egyik beköpte, hogy nem, nincs ilyen, nem is hallgatunk ilyet. És ez megjelent, és lehette jó nagy vita. Bizonyos erdélyi zenészek kezdtek írni nekünk, hogy képzeljük mégis, hát vannak itt nagy együttesek, és mi az, hogy mi ezeket nem ismerjük, vagy nem tudunk róluk, vagy... De ez nagyon magány volt, nagyon élveztem. Javasoltam, hogy egy ilyen fórumot nyugodtan össze lehetne hozni, amikor az erdélyi magyar bármiről beszélhetnénk. Csak azért akartam mondani, hogy ez az együttes általában angolul énekel. Részben azért is, mert egyszerűen a legtöbb dal, amit mi hozzányúltunk, az angolul volt. Nem tudom, valahogy az angol nyelvnek jobban fekszik ez a könnyűzene, vagy fordítva. Volt egy-két magyar dal is, amivel próbálkoztunk. Ért minket volt ilyen kritika, hát de miért nem énekelünk magyarul is meg. De mi nagyon fel voltunk mindig háborodva azon, hogy csak azért, tehát semmi baj azzal, ha valaki magyarul énekel, de hogy azért ne szeressünk már egy együttest, mert magyarul énekel. Tehát ez abszolút nonsense, és szaladtunk a falnak, amikor bizonyos együtteseket csak azért hívtak meg Erdélybe zenélni, mert ők magyarul, és akár egy kicsit nemzetibb szöveggel, ezzel nagyon-nagyon fel voltunk háborodva, és akkor azt mondtuk, hogy csak azért se fogunk magyarul énekelni. Nyilván a fiatal generációt ez már nem nagyon zavarja, meg nem érdekli, hogy most éppen egy dal milyen nyelven van. Az, hogy erdélyi magyar könnyű zene, vagy egyáltalán erdélyi zene, még mindig nem gondolom azt, hogy ez így létezik. Azt tudom, mondok egy nagyon egyszerű példát. Volt egy LGT interjú, játszott a Kubában. Annak idején ugye a komcsi államok egymás között viszegették az együtteseiket, és pont a dobosa volt egy interjú részlet, hogy ő nagyon izgult, mert hát, hogy Kuba, hát ott úgy érzik a ritmust, és hogy mindenki zenél, és hogy benne van, és hogy most ők mennek innen Kelet-Európából, kellett dobszólót játszon, és ő játszon dobszólót a kubaiaknak, hát hogy? És közben nagyon jó élménye volt, mert nagyon-nagyon élvezték, mert más. Dob, szól, minden, érzik a ritmust ők is, de más. Csak azért, mert innen jön. És nyilván a kubai, ha idejön és neked dobol, akkor neked esik le az állad, és te azt mondod, hogy hát, amit itt csinálunk, hát az semmi. De nem, ez nem igaz. Úgyhogy bizonyára bármilyen könnyű zenész vagy zenész, aki Erdélyben él, és beszívja a port, ami itt van, attól egy kicsit másképp fog zenélni, és ez mindenhol érződik. Könnyű zenében kicsit nehéz. A népzene nyilván sokkal tájfüggőbb, vagy régiófüggőbb. Vannak olyan könnyű zenészek, akik nagyon ügyesen beépítették ezeket az elemeket is, és szerintem ez az egy fantasztikus dolog, amikor a népzenét a könnyű zenével vegyítik. Mi is néha-néha igen, és a dalok írásában ez nem tudatos, például, hogy mi mondjuk az erdélyi népi kultúrából átvegyünk valamit, amit viszont például a klarinétos srác csak úgy tud játszani, mint egy erdélyi klarinétos. Tehát nem tud másképp játszani, és a szólói, mivel nagyon sok népzenét hallgató, többek között, jazz is hallgat sokat, tehát úgy szól a hangszer a szájában, mint egy ilyen népzenész klarinétosnak. És ettől egy olyan íze van az egésznek, hogy szerintem fantasztikus. Itt nem olyan nagy dolog, de meg vagyok győződve, hogy külföldön ez egy ilyen érdekesség lenne, kuriózum lenne, biztos vagyok benne. Úgyhogy ilyenképpen én nagyon sajnálom, hogy az erdélyi együttesek, és most teljesen mindegy, hogy román, nem román, magyar, milyen nemzetiségűek zenélnek benne, sokkal többet kéne, vagy egyáltalán ez az ország sokkal többet kéne fektessen abba, hogy az itteni zenészeit reklámozza külföldön. Szerintem nagyon-nagyon gazdag, és kuriózum tényleg nekik. Tehát csak azért, mert más.
Heti interjú rovatunk végén Márta Nevelin köszöni figyelmüket. Az elmúlt órában Bajusz Gáborral, a kolozsvári Fun Corporation együttes dobosával, vezetőjével hallhattak interjút, melyet az együttes dalaival illusztráltunk. További jó vételt kívánok, viszont hallásra! Az Espresso a végéhez közeledik. Márton Evelin köszöni figyelmüket, és ne feledjék, ha netán Kolozsváron vagy Kolozsvár közelében vannak, várja önöket a Kalotaszegi Mérában, Erdély első világzenei csűrfesztiválja, ahol ma is hajnalig ropják a táncot. Ha netántán viszont Magyarországon vannak, akkor azt ne felejtsék el, hogy ma este 9 órától a Művészetek Völgye 26. kiadásán Talián Dörögdön a Funk Corporation együttes lép fel. Viszont hallásra!
Rám néztél és elszédültél, gyomrom vágott a szerelem. Éreztem, hogy nincs mit tennem, bűnhatalmadba kerültem. Nem kapaszkodtam, engedtem. Fájt a szívem, fájt. Visszanéztél, nevettél rám. Mosolyjal feled rá a szám. A szememből könyv folyt. Csírip, csip, csip, csip. Apa csirka így sír. Hát az én busz szívem, érted, hogy ne fájna, amíg élek. Repestem, ha hozzám szóltál. Néma fák közt átkaroltál. Édes reménnyel itattál. Térdig jártunk a zavarban. Olyan voltál, mint egy dalban. Dalos madár dallam. Hogy fényében ketten álltunk. Mind a ketten más-más láttunk, s fügyült egy madár. Csírip, csip, 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 apa csirta így sír. Hát az én busz szívem, érted, hogy ne fájna, amíg élek.
Hát ez a bús ének, érted, hogy ne fájna, amíg élek.